Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Pusztai Gábor, a 10. Humortechnikum tehetségkutató nyertese, akit köszöntök, szia!
Üdvözletem is, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Csak egy nagyon rövid részlet, hogy a Stand Up Comedy Humortársulat ugye évről évre rendez tehetségkutatót, amelybe a jelentkezés, én úgy tudom, hogy díjmentes, és ott különböző rostákon esnek át az emberek, kipróbálhatják magukat, és a több forduló végén aztán ugye van egy nyertes, akinek szerencsés esetben, mint a te esetedben is, társulati tagságot ajánlanak fel. Na, mesélj egy kicsit arról, hogy te hogy kerültél ide.
Igen, ez egy kicsikét hosszú sztori, hogyha megengeded. Én Erasmusszal kint voltam Brassóban, ott eltöltöttem egy fél évet az ottani egyetemen, és hát ugye az ottani élet szépségei, azok nyilván ugye magyar szemmel a kinti élet az eléggé furcsa bizonyos részletekben, néha viccesnek tűnik, vagy szatirikusnak, esetleg komikusnak, illetve egy idő után már ugye az ember, ugye, mikor ez már ugye megszokottá válik neki, akkor ugye a saját kulturális beidegződéseit is így tudja egy olyan szemmel nézni, hogy na, ez mondjuk egy nem magyarországi embernek hogyan jöhet le. És én akkor így ezt így kitaláltam, hogy mondom, visszajövök Magyarországra, akkor
erről mesélsz.
Ezekről mesélek, ezeket kipróbálom. Igen, hogy kipróbálom magam a stand-upban. És akkor kerestem, hogy hol van erre lehetőség. Én már akkor találkoztam a humortechnikum fogalmával. Akkor így nem találtam a jelentkezést. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg vagy ment, vagy korábban néztem, nem tudom. És most tavasszal ugye az egyik közösségi oldalon kijött a kép, hogy lehet jelentkezni, és akkor megragadtam a lehetőséget.
Na, akkor mesélj egy kicsit a történetekről, helyesebben a tapasztalataidról, hogy mik azok, amik megik lettek, mert gondolom, hogyha azt érezted, hogy erről hazajössz és beszélned kell, akkor azért ezek számodra is komikus helyzetek voltak, és tudjuk, hogy a komikus helyzetek akkor, amikor megéljük, akkor még az is lehet, hogy kellemetlen, és visszanézvést lehet ez egy kis cinizmussal poén csinálni belőle.
Persze, lehet. Igazából az a nehézség ezekkel, tehát ezekkel a történetekkel egyelőre még nem tudtam dolgozni, mert nagyon sokat kéne magyarázni ugye a magyarországi közönségnek, viszont az a szemléletváltás, ami ott beállt, azt viszont nagyon jól tudtam alkalmazni. Nagyon jól jött nekem így menet közben. Nem tudom, történetet vársz akkor.
Hát de nem azt, hogy most itt stand-up poén, hanem igen, hogy mi volt az, ami neked Brassóban azt mondott, hogy kifejezetten nehéz, vagy könnyű volt, vagy teljesen más, mint ami itt van.
Hát nagyon sok minden más, de ezek inkább ilyen apróságok.
Hát tehát az abból áll össze az élet.
Igen, ilyen apróságok. Hát például szállást találni nagyon nehéz kint, tehát az nagyon nem egyszerű. Igen, kalandosan indult a történet, de aztán sikerült, tehát főleg ugye a szállással kapcsolatban, tehát én nem is tudom, február 21-22-én még 22-ben kimentem úgy, hogy nem tudtam, hol fogok aludni.
De ez hogy lehet, hogyha ösztöndíjjal mentél?
Hát ez úgy, hogy egy hónappal a regisztráció előtt kiküldték, ugye, hát igen, Romániáról tudni kell, hogy nem egy túl bürokratizált ország, illetve egészen pontosan, de tehát, hogy szerintem a pokolból a hivatalnokok oda járnak gyakorlatra, hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy mindenkinek rossz legyen. Tehát eléggé kaotikus ott a bürokrácia, és egy hónappal előtte szóltak, hogy nem tudnak elszállásolni. És akkor egy hónap alatt kellett találni. Ez nem volt egy egyszerű történet, tehát az alapjáraton sem egyszerű kint. Aztán végülis márciusra sikerült, úgyhogy egy hónapig kint voltam.
És akkor úgy voltál kint, hogy nem tudtad, hol fogsz aludni, és így napról napra oldottad meg?
Egészen pontosan találtam egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy hostel, de éltek ott úgy emberek, hogy amúgy nem volt hol lakniuk, köztük én is. Azért nem mondom hajléktalan szállónak, mert fizetős.
Igen, ott pont arra gondoltam, hogy mi választotta el a hajléktalan szállótól.
Hát az, hogy fizetős, meg hogy oda ilyen turisták is jártak, de nyilván a legolcsóbb hely volt ott. És egyelőre, már nyilván múlt időben egyelőre, hát úgy oldottam meg, aztán ilyen heti 6 hirdetéssel kontaktoltam, mire sikerült két román egyetemista stráchoz beköltöznöm harmadiknak. Aztán ők csak örültek, hogy a bérleti díj meg a rezsi így eloszlik nem kettőre, hanem háromra.
És mit akartál ott tanulni, vagy hát pontosan mit tanultál ott?
Na ez megint egy érdekes történet. Ugye papír alapon én bejelöltem, hogy Brassóban, én itt a Miskolci Egyetemen Magyarországon ugye kulturális antropológiát tanulok, mesterképzésen vagyok, de volt rá lehetőség ott, újságírást bejelöltem, angol nyelven. Mikor megérkeztem és regisztráltunk, akkor derült ki, hogy Brassó a stimmel, újságírás az náluk nincsen, az Kolozsvárot van, de hogy akkor mit tanulok, mit tanultam, hogy s mint, és akkor digitális, ugye ott máshogy vannak a karok felosztva, és akkor ilyen digitális média szociológiára ott beraktak, aztán hát utána meg kiderült, hogy igazából ebből jövőre, mármint hogy úgy, hogy ebben a tanévben fog indulni az angol nyelvű képzés. Tehát én ültem román nyelvű órákon, és pont mint Magyarországon ültem, és próbáltam olyan fejet vágni, mintha tudnám, hogy miről van szó.
De miért mentél Brassóba? Akkor kérlek, ezt magyarázd el. Tehát, hogy miért ezt választottad? Ugye van azért egy csomó hely, ahol Erasmusszal lehet menni.
Persze, persze, természetesen. Hát egyrészt nekem van egy ilyen kattanásom, így a keleti blokk és a Balkán félsziget kultúrái és országai terén. Egyrészt, másrészt ugye én ugye tűzsonglőrködöm is mellette, meg Bábis utca színházzal is foglalkozom, és ugye ezekkel a csapatokkal fellépni nagyon sokat jártunk ki, főleg Romániába, és azért mondom így, mert nem csak az erdélyi részen, hanem nagyon sok helyen. És egyszerűen egy ilyen kalandvágyból másrészt, mert jó, most van Magyarországon egy kép az emberekről, akik így ott vannak, románokról, különböző nációkról, és hát valahol kíváncsi is voltam arra, hogy tényleg a mindennapi élet az, hogy zajlik, és tényleg, hogy milyen emberek ő, tehát nem a sztereotípiák alapján, hanem elsődleges tapasztalatok alapján.
Tehát neked ebben van egy érdeklődésed is.
Igen.
Megvonzódásod ilyen értelemben.
Hát az is van, igen, igen. Igazából nagyon sok minden egyszerre.
Oké, és hogyha összefoglalva kéne visszatekinteni erre az időszakra, milyen volt?
Én azt mondom, hogy megérte. Nehézségek ellenére is. Én nagyon élveztem.
És elsajátítottál valamit ott az egyetemen a román tananyag hallgatása közben?
Már mint a nyelvre gondolsz, vagy a tananyagra?
Is.
A tananyagból is sikerült. Már voltak tanárok, akik ugye kifejezetten angol nyelvű irodalmakat adtak ki nekem, meg volt olyan tanár, aki elmondta románul, utána összefoglalta nekem angolul ilyen blokkokra osztva a tananyagot, tehát azt is sikerült. Másrészt, hát ugye a nyelvből fél év alatt, tehát már a korábbi látogatások alatt is ragadt rám valami. Azt nem mondanám, hogy szinkrontolmásnak elmennék, de boltban, meg benzinkutaknál már egész jól boldogulok. Meg nyilván fél év alatt ugye az ember rászorul arra, hogy ragadjon rá valami. Mondjuk nagyon jól beszélnek idegen nyelveket, de nem mindenki.
Végül is tanultál, és kicsit a nyelvet is elsajátítottad, és az ottani kultúrával is ismerkedtél, ha jól értem.
Ez pontosan így van.
És az ottani életmóddal. Hát menjünk kicsit előrébb, jó? Hogy
még
akkor,
előrébb.
Hát igen, mert azért most itt elhangzott, hogy egyetem, kultúra, antropológia, akkor elhangzott, hogy ki akartad magad próbálni stand-uposként, ugye azért vagy itt, mert tudjuk, hogy ez sikerült, megnyerted a humortechnikumot, elhangzott, hogy tűzsonglőrködés, utca, bábszínház, mindehez a hallgatóknak elmondom, hogy hosszú hajad van, zöld és kék, kicsit barna, az orrodban is van piercing, a szádban is van piercing, mosolygós vagy, de igazából, ha nem mosolyogsz, akkor sem vagy félelmetes, de az érdeklődésedről azt tudom, hogy rocker vagy. Na, szóval, hogy nézzük meg, hogy ja, és Debrecenből jössz, tehát, hogy egy hajdúsági gyerek.
Igen, igen.
Mit mondanál te a saját életedről?
Hát, hogy kalandos volt. Tehát
ennél picit hosszabb a műsoridőnk.
Ennél bővebben, igen, tehát, hogy ezt azért kifejtem természetesen bővebben. Szóval, hát így a normál életpálya modell az...
Sárga is van a hajadban.
Hát igazából le kell szívni el, mivel hogy eredetileg fekete a hajszínem, és nem fogná be a festék.
Világos, oké.
Ezért így le van szivatva előtte. Hát igen, tehát ránézésre meg lehet mondani, hogy így a normál konszenzuális életpálya modell az nekem nem egy kényelmes terület. Nagyon sok mindennel próbálkoztam, tehát ugye említette, Debrecenben születtem, ott nőttem fel, aztán mégis a kulturális antropológia miatt kerültem a Miskolci Egyetemre, meg aztán Miskolcra. Elvégeztem, ezt úgy értem, hogy letudtam az alapképzés kötelező éveit, de ugye nem volt nyelvvizsgám, emiatt volt egy ilyen 5 év kényszerszünet. Az alatt ugye már előtte is nagyon sok mindent csináltam, tehát így próbálkoztam ugye amatőr színjátszással,
de mi volt, ami érdekelt?
Igazából mindegyik érdekelt, tehát hogyha valami érdekel, azzal úgy megpróbálom megtalálni, hogyan tudok foglalkozni. és akkor azt úgy csinálom. Bele sem merek gondolni, mikor 2000 környéken jött az amatőr színjátszás, azt is nyilván szerettem csinálni, tehát nagyon sokáig is csináltam, illetve néha még csinálom a mai napig. Nyilván kamaszkorban egyértelműen ugye gitárt akar az ember, mikrofont akar, zenekart akar.
Igen, ezek ilyen normál fejlődési szakaszok.
Igen, csak én ezekben benne is maradtam.
Aha, jó.
Tehát én ezekben úgymond benne is maradtam, aztán nem volt nyelvvizsgám, ahogy említettem, és úgy nem kaptam meg a diplomát, akkor így sok mindent csináltam, postán voltam rögzítő, közfoglalkoztatott, tényleg minden, amit az ember el tud képzelni. Mellette ugye megmaradt a tűzsonglőrködés, ezt olyan 20 éves korom óta csinálom aktívan, aztán mehet közben ugye bejött néhány, tehát közfogis koromban néhány statisztálós munka is, és akkor hát nyilván közfoglalkoztatottként nem volt az ember nettó jövedelme olyan nagyon magas, most nem tudom mennyi, de utána szembesültem azzal a ténnyel, hogy statisztálásra, tűzsonglőrködéssel megkeresek ugye annyit, és jobban is szeretem csinálni, meg minden, és akkor utána ugye erre nyitottam egy egyéni vállalkozást, hogy tudjak számlát adni a fellépésekről, és akkor azt úgy csináltam, mert közben ugye hiányzott a szellemi terhelés, így elkezdtem a Debreceni Egyetemet is levelezőn. Hát elkezdtem, nem fejeztem be, de ez még a jövő zenéje. Nagyon sok próbálkozás után összejött a nyelvvizsga, és akkor visszavettek Miskolcra, és akkor el tudtam kezdeni a mestert.
És honnan jöztem? Milyen családból?
Van két testvérem, két szülőm, szerény anyagi körülmények közül, de ez eléggé klisés szerintem. Alapvetően egyszerű dolgozó emberek a szüleim. Érdekes, mert én talán másodéves voltam BA-n, amikor édesanyám kitalálta, hogy akkor ő is elkezd egy egyetemet levelezősön. És ugye erről is szoktam így poénkodni, hogy ugye a családban az első voltam, aki egyetemre ment, de az utolsó, aki diplomát szerzett, mert mire megszereztem ugye a BA diplomát, ugye az előbb említett 5 éves szünettel, addigra már édesanyámnak is volt, hát egy BA meg egy mesterdiplomája, illetve a legfiatalabb öcsém is megszerezte a BA-t.
Hát jó munkához idő kell, szokták mondani. Lényeg, hogy nem adott föl, úgy tűnik.
Nem szoktam. Tehát azért is mondom, hogy valami érdekel, akkor én abba úgy tényleg belevettem magam, és tényleg csinálom, mert szeretem csinálni. Az a baj, jó, ez most így hülyén hangzik, hogyha valamit nem szeretek csinálni, akkor azt úgy nagyon erőltetetten, kinkes erősen tudom magamat rávenni, hogy azt csináljam. Viszont tényleg, ha szeretem csinálni, idáig az életutamból így azt látom, hogy előbb vagy utóbb azért összejön, hogy ha csak egy kis időre is, de megéri.
Te azt jól látom, hogy úgy terv nincs, hogy mit is fogsz, vagy mi az, amivel te folyamatosan akarnál foglalkozni, hanem vannak területek, amik tetszenek, és akkor kicsit beleveted magad, és csinálod valameddig.
Igen, ez pontosan így van. Egy ideig ez nem így volt, tehát egy ideig azért nagyon túl tudtam magam vállalni, illetve most is túl tudom magamat vállalni, de egy időben így nagyon ambiciózusan próbálkoztam így főleg a színház világával, de igen, amikor az ember így ott találja magát, hogy közfoglalkoztatott, és elment az életéből, mit tudom én hány év, úgyhogy mit tudom én, mellette ugye egyetemre járt, meg akkor csinálta a saját dolgait, meg dolgozott rajta, és akkor így szétaprózta magát, és nincsen eredmény, akkor így feladtam így a célok keresését. Tehát olyan mit tudom én, 25-27 éves korom között volt egy ilyen kis megzuhanás, és akkor úgy volt egy ilyen életmód, vagy szemléletváltás az életemben, azóta meg úgy tök jól el vagyok, tehát hogy nekem azért fontosabb az, hogy boldog legyek, mint mondjuk az, hogy gazdag vagy, bármi ilyesmi.
De azt mondhatjuk, hogy boldog vagy?
Én igen.
És ez mit jelent?
Hát, hogy szeretem, amit csinálok, és tényleg nem úgy kelek fel, hogy ilyen szenvedés, hogy úristen, most mi lesz, hogy lesz.
Az nagyon fontos, hogy reggel, hogy ébredsz.
Igen, de igen, az, hogy tényleg szeretem, amit csinálok, és érzem, hogy tehát pusztán attól, hogy az ember valamit szeret csinálni, és tényleg úgy tud beletenni energiát. Aztán, ha már azt érzem, hogy nem, akkor azt úgy is látom, hogy már nem tudok annyit beletenni.
Oké, és miért fontos neked ez a külső, ami nyilvánvalóan eltér az átlagtól?
Hát én így érzem jól magam, tehát ennek úgy nincsen különösebb filozófiája. Nem tudom magamat elképzelni. Így
de
nem.
Hogy ezek a színek tetszenek, hogy akkor legyen ilyen a hajad?
Én így képzelem. Tehát nekem ugye a belső képen magamról az ilyen. És egyszerűen így érzem jól magam. Én még egy időben, egy nagyon rövid ideig azért próbálkoztam olyan munkahelyel, ahol viszonylag konszolidáltabb külső kellett, meg minden, de egyszerűen én nem tudom magam elképzelni azt, hogy rövid hajjal, minden nap frissen borotválva üljek egy zakóban reggeltől estig egy zárt irodában. A hajszín az meg mikor milyen a kedvem, tehát valamikor évekig egy hajszín van, valamikor egy hónapot sem bír ki, mert cserélem.
Mi a visszajelzés a környezetnek? Tehát látod-e azt, hogy megnéznek, rákérdeznek, vagy nem mernek rákérdezni?
Hát a közvetlen környezetem az megszokta,
hát
hogy
ez biztos, igen.
Néha így kitalálok ilyen dolgokat, és vagy a külsőmön változtatom, vagy a világ másik végéből, egy másik országból így köszönök nekik videóban. Hát ugye azért nagyon sok ember nem szokott úgy megnézni, aki viszont megnéz, az úgy hangot is szokott adni néha a nem tetszésének.
Tényleg?
Persze, de hát ezt meg lehet szokni.
Tehát, hogy azt mondja, hogy új, hogy néz ki, vagy mi?
Hát igen, igen, azért, hogy mondjam, ilyen vasáris ünnepnapokon azért belefutok egy-két emberbe, mind a valós térben, mind az online térben, aki így megosztja a nem tetszését velem, de ez ilyen, tehát ugye ez a valamit valamiért elv.
Hát igen, főleg, hogyha most stand-up-olni fogsz, akkor ez bőven lesz, hogy szólnak, hogy tetszik, nem tetszik, tehát hogy a komment szekció azt szerintem alig várja, hogy színre lépj, és aztán azt valahogy kezelni kell.
Persze.
Mi az érzeted akkor, hogyha negatív kritikát kapsz?
A külsőmre, vagy a...
Bármire.
Hát a külsőmre most ez megint ilyen nagyképűen hangzik, annyira úgy nem érdekel, hogy a külsőm az most
hát
hogy tetszik,
szerintem az
hogy
önazonos,
nem.
Ez nem nagyképű. Hát persze. Az lenne a baj, ha érdekelne, mert akkor, nem, azért, akkor azért itt lenne egy ellentmondás.
Persze, de azért mondom, hogy most ez van. Akinek nem tetszik, az hallgassa csak a hangot. Hát, hogyha poénjaim nem tetszenek, akkor azon nyilván gondolkodni kell.
Na, mert... ezt már tudod friss előadóként.
Tehát igen, tehát ez nyilván ugye előadó művészet, tehát ez nem működik a közönség nélkül. És hogyha a közönségnek nem tetszik, most az is kérdés, hogy mi nem tetszik, ugye? Mert mondjuk, hogyha van valaki, aki ilyen politikai poénokat nyom például, és mondjuk egyik vagy másik oldalnak nem tetszik, az megint egy másik dolog, mint az, hogyha mondjuk nem nevetnek en blokk egy poénon. Tehát az mondjuk egy nagyon jó visszajelzés, szerintem.
Igen, mindenképp, sőt, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nektek az a jussotok, hogy van-e taps, mosolygás, nevetés, jókedv.
Persze, pláne amikor egyedül van az ember a színpadon, akkor csak a közönség visszajelzése van. Tehát nem olyan, mint egy színdarab, hogy...
Nem félelmetes egyébként egyedül ott állni?
Szokatlan. Félelmetesnek azt nem mondom, hogy félelmetes, voltam már emberek előtt. Tehát akár a tűzsonglőrködés nézzük, a zenélés, bármit. Igazából az a félelmetes, hogy az ember tök egyedül van. Az ember tök egyedül van, és tényleg minden rezgést, minden ilyen visszajelzést figyelni kell.
Igen, de mondjuk az előadás tartalma mellett nagyon fontos szerintem az is, hogy milyen arccal, milyen mimikával adod elő a dolgokat. És ebben már egyébként van egy szimpátia, nem? Tehát, hogy mármint egy ilyen szimpátia kérdés, hogy kinek vagy szimpatikus, kinek nem.
Első körben biztos. De szerintem, ha az ember ügyes, és odafigyel tényleg ezekre az apró dolgokra, akkor át tud törni olyan falakat, hogyha mondjuk első ránézésre valaki nem szimpatikus, mondjuk én.
Egyébként azt most azért hoztam föl, mert annak ellenére, hogy mondjuk szokatlan a külsőd, de neked azért szimpatikus az arcod, tehát kedves. Azért is mondtam, hogy te nem vagy túl félelmetes, rocker, piercingekkel, meg színes hajjal, mert hogy van egy ilyen kis bujkáló mosoly a szemedbe, tehát hogy úgy az ember rádnéz, és azt mondja, hogy jaj, hát ez egy kedves ember.
Köszönöm szüleimnél, azt értem.
Ezt tapasztalod-e?
Szoktam, de igazából interakcióknál szoktam, tehát hogy azért meg szoktak lepődni emberek, hogy tehát más néznek ki, mint amilyen a karakterem, de így ránézésre, visszanézésekből így nyilván ezeket nem látom, tehát mondom, inkább interakcióknál, de nem is azt mondom, hogy gyakori a meglepődés, de szoktak meglepődni az emberek.
Jó, zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Pusztai Gáborral, aki a 10. Humortechnikum tehetségkutató nyertese, és akkor rá fogunk menni arra, hogy a te anyagaid azok végülis miből fognak táplálkozni, bár valamennyit már említettél, de hát gondolom, hogy van egy csomó mondandód a világ számára. Zene, és jövünk.